A magyar bérek egyébként a GDP-hez képest még mindig alacsonyak a nyugat-európaihoz képest. De ugye azt lehet mondani, hogy akkor fogják elérni a nyugat-európai béreket, amikor az egyfőre jutó bruttó hazai termékünk is eléri a nyugat-európait. Ennek ma az 50%-a körül vagyunk. Tehát ha így folytatjuk a felzárkózást, akkor 50 év múlva érjük el. Mondjuk most nem a 2006-osra gondolok, amikor nőtt a különbség, tehát amikor lemaradtunk, hanem mondjuk az elmúlt 15 év átlagára, akkor 30-50 év alatt elérjük. Ha esetleg gyorsabban tudnánk felzárkózni egy jobb gazdaságpolitikával, akkor hamarabb elérhetnénk, de az a baj, hogy közben ők is növekednek. Szóval nagyon jó helyzetben nem vagyunk. És ugye ez még mindig csak az egy évben megtermelt bruttó hazai termék. Ha mondjuk ugyanannyi az egyfőre jutó bruttó hazai termék egy évben, mondjuk Szlovákiában ma ugyanannyi, mint Magyarországon. Kicsit nagyobb. Tavaly hajott le Szlovákia bennünket. De ez még nem azt jelenti, hogy a szlovákok sokkal jobban élnek, mert most mondjuk nem akarok túlozni, de mondjuk az elmúlt 1000 évben Magyarországon mindig nagyobb volt az egyfőre jutó bruttó hazai termék, mint Szlovákiában, abból többet halmoztunk föl, nagyobb házak épültek, jobb utak épültek. Tehát az egyévi jövedelem különbség ahhoz nagyon kevés, hogy azt a lemaradást, ami 20 év alatt, vagy 50 év alatt, vagy 1000 év alatt, most mindegy, hogy mennyit mondunk, fölhalmozódott, azt behozzák. Tehát ehhez évtizedek kellenek, amíg évszázadok, amíg behozzák ezeket a lemaradásokat. Ugye ott van Anglia, ahol a folyó GDP viszonylag alacsony. De ugyanakkor a felhalmozott vagyon, mivel már a, nem tudom, 15. században is építettek szép házakat, meg utakat lehet, hogy még nem, de szóval a felhalmozott vagyon az sokkal nagyobb. Szóval csak erre akartam még felhívni a figyelmet, hogy a folyójövedelem hiába ugyanannyi, mint a Nyugat-Európában, attól mi még nem fogunk úgy élni, mert nincsenek olyan útjaink, nincsenek olyan vasútjaink, nincsenek olyan házaink. Tehát az a különbség, ami megvolt a magyar életszínvonal, meg a nyugat-európai között több száz éven keresztül, az sajnos még nagyon sokáig fennmarad. Úgyhogy én ugyan elvileg hiszek abban, hogy az Unióban kiegyenlítődnek a életszínvonalak, csak ehhez több száz év kell valószínűleg. Ha az eurót bevezetnénk, akkor védettebbek leszünk-e? Röviden igen. A forint kis pénz, könnyű ellene spekulálni, az euró nagy pénz, nehéz ellene spekulálni. Mondjuk a ilyen árfolyam ingadozásoktól védettek leszünk teljesen, és a magyar export 85%-a euróban van. Most az exportőrökre vagy a termelőkre gondolok. Euróban adják el a terméküket, gyártanak egy széket, eladják, tudom én, ez a szék, ez egész jó, mondjuk ez mennyit ér, nem tudom. 250 forint, akkor 1 euró. Eladják, nem tudom, 50 euróért, vagy 100-ért mondjuk, hogy egyszerűbb legyen a példa, és még 6 hónap múlva fizeti ki nekik a német importőr, akkor nem tudják, most eladták 100 euróért, de nem tudják, hogy 6 hónap múlva mennyit fognak kapni a 100 euróért. 25 ezer forintot, ha a mai árfolyam marad, de ha leértékelődik, akkor 36, hogyha fölértékelődik, akkor csak 22-t. Tehát van egy ilyen bizonytalanság, ami ha euró lesz, akkor 100 euró, 100 euró, nincs ez a bizonytalanság. Tehát ezért jobb az euró egyébként a nagy ország pénze, meg mondom a spekuláció. Tehát védettebbek leszünk, azt lehet mondani, hogy igen. Inflációs kosárba mit vesznek bele? Hát valóban van a lakosságnak egy olyan érzése, hogy az infláció mindig magasabb, mint amit a statisztikai hivatal kimutat. Feleségem is ezt szokta mondani, hogy ha egyszer kimennék a piacra, akkor nem hinném el én se, hogy nem tudom én, 6-8% az infláció, mert a paradicsomárak, meg a, ugye én azt érzékem, hogy a sörára is milyen gyorsan emelkedik, tehát ki melyik termékre érzékenyebb, de ez tényleg megvan, és valóban úgy alakul ki az átlagos infláció, amit mondtam, hogy úgyse fognák nekem elhinni, hogy az iparcikkek termékeinek ára csökken, általában 99%, tehát egy televíziót azért, ha megnézik ma, ugyanolyan, mondjuk már nincs is olyan minőségű televízió, mint 10 évvel ezelőtt, mert sokkal jobb minőségű van, de ugyanannyiért lehet kapni, mint 10 évvel ezelőtt. Most persze az igaz, hogy televíziót viszonylag ritkán veszünk, nem tudom, 5 évente, még paradicsomot meg minden nap veszünk, és az élelmiszerek ára, vagy én sört minden nap veszek, tehát az élelmiszerek ára az gyorsabban emelkedik, de az átlag az valóban így jön ki. És ha még a gőzmozdonyt is hozzáadják, akkor, vagy a vasmacskát, amit ön említett, akkor valóban mondjuk még extrémebbek, mert felteszem, hogy a vasmacska ára is folyamatosan csökken, de azt aztán tényleg ritkán vásárolunk. De azt akartam csak elmondani, tudományosan is van egy ilyen érzés valóban. Mi a Nemzeti Bankban minden évben csinálunk, többször is ilyen felmérést, A legmagasabb inflációt a fogyasztók érzékelik, általában a háromszorosát a KSH által kimutatott inflációnak. A vállalkozók azok általában a dupláját érzékelik, és a KSH ugye az annyi, amennyit a KSH érzékel, vagy amennyit kimutat. Most ennek persze én nem ismerem a rejtelmeit az inflációs kosár számításának, ugye most már nyugdíjas inflációt is számolnak, tehát elvileg a átlagos fogyasztásból rakják össze, de hát nem mindenki, átlagos fogyasztó nincsen, ezért mindenki másféle inflációt érzékel, ezért kell, hogy alacsony legyen az infláció, mert ha általában alacsony, akkor nincsenek nagy kiugrások és nincsenek nagy különbség. Egy-két forintosok begyűjtése, hát hogy inflációs hatása valószínűleg tényleg minimális lesz, ha lesz. Ennek ellenére én még nem értek egyet vele, de teljesen mindegy, persze. Ez akkor is felmerült, amikor én a Nemzeti Bankban dolgoztam, akkor is 4-5 forintba került egy forintosnak a gyártása, mint ahogy ma, de akkor mindig elhesegettük a megszüntetésnek a kérdését. Hát ez ízlés kérdése. Ugye én azt gondolom, hogy egy államnak, vagy egy jegybanknak nem az a dolga, hogy nyereséget csináljon a pénzgyártásból, mert akkor adhatnánk 42 forintért a 10 000-est is ennyi erővel. Ugye, és akkor mindenki örülne. Mert ha az 1-2 forintos most megszüntetjük, akkor meg a 10 000-es meg örök szüntessék meg, mert azt megmondom, 42 forint az előállítási költsége, és 10 000 forintért veszik meg. Tehát nem, egyszerűen nem. Van egy szint, amikor már nem racionális, a filléreket például ugye kivonták, de például az Európai Unióban van 1 centes. Az 2 forint 50 fillér nagyjából. Tehát ha az Európai Unió megteheti, és ott is többe kerül egy cent előállítása, mint a, tehát egy eurócent előállítása többe kerül, mint egy eurócent. Tehát ha ők meg, én azt gondolom, hogy a Nemzeti Banknak az a dolga, hogy a pénzforgalom lebonyolítására szükséges pénzmennyiséget forgalomba hozza, nem az, hogy ilyen nyereségre tegyen szert. Hát, mondom, inflációs hatása szerintem valóban tényleg, valószínűleg tényleg nagy nem lesz, bár én is úgy gondolom, hogy mindig fölfelé kerekítenek. Mindennek van inflációs hatása egyébként. Amikor az áfát megemelték, akkor azonnal mindenki megemelte, minden kereskedő megemelte az árakat. Amikor az áfát lecsökkentették, akkor csak a fele csökkentette le az árakat. Összességében körülbelül az 50%-a ment át az árakba az áfa csökkentésnek. Ezért sem jók ezek a rángatózások. Hogy egyik évben megemelem, másik évben lecsökkentem, egyik évben megszüntetem az 1 forintost, utána 2 év múlva, mondjuk 2 év múlva nem, ez a veszély nem fenyeget, de 10 év múlva bevezettem az 1 eurócentest. Szóval nem igazán jó. Plusz van egy elég széles réteg, akinek az 1-2 forint is számít. Akik visszakérik a... Én inkább ezt a társadalmi hatását is rossznak tartom, hogy ez egy olyan üzenet, hogy 1-2 forint az már nem számít. Szóval az semmi, de ez nem így van. Nem így van, szóval hát mindegy. Olyan nagy tragédia nem lesz belőle egyébként. És az, végül az utolsó kérdés, hogy a dollár mesterségesen alacsony-e? Nem mondanám, hogy mesterségesen. Részben igen. Tehát egy nagyon különleges helyzet alakult ki a világban. Az Egyesült Államok háborúzik, és ennek a háborúnak a költségeinek a fedezetére hiteleket vesz föl. Ugyanaz sem, mint Magyarország, költségvetési deficitje van, államadósságot vesz fel, minden, ettől a dollár értéke csökken. A hiteleket Kína, India nyújtja. Azért elég fura helyzet, hogy Kína meg India hitelezi az Egyesült Államokat, azzal, hogy a kínai jegybank, nem tudom, 1400 milliárd dolláros devizatartalékát dollárkötvényekben tartja. Vagy az indiai jegybanknak nem tudom mennyi van, 600-700 milliárd dolláros tartalékát, vagy az orosz jegybank, vagy a norvég, vagy az olajtermelők, ugye általában arabok, általában az olajtermelők ma a gazdagok, ők finanszírozzák az Egyesült Államok háborúját különböző hitelekkel. Most az amerikaiaknak tényleg jó, hogyha gyengül a dollár, mert akkor, amikor visszafizetik a hiteleket, egyre kevesebbet kell visszafizetni. Tehát olyan nagyon nem zavarja őket. Hát erre lehet azt mondani, hogy így még mesterségesen is alacsony. Azzal, hogy levitték hihetetlen mértékben a kamatokat 1%-os kamatra, és még közben hiteleket is vettek föl, ezzel tovább gyengítették a dollárt, mert az a pénzt a külföldiek nem nagyon keresik, ami 1%-os kamatot fizet, mikor van egy jó magyar forint, amelyik 7-et fizet, vagy 8-at. Tehát ezzel még gyengébb lett a dollár. Hosszú távon én hiszek a dollárban. Ez lehet, hogy naívan hangzik, de ugye én nem is tudom. Szóval azt mondják a barátaim, hogy ez már nem naivitás, hanem hülyeség, amit én előadok, de valahogy mindig optimista vagyok. Nem tudom, miből származik. Lehet, hogy debreceni vagyok, és itt ilyen optimista hangulat volt, vagy itt jártam középiskolába, de csak azt akarom mondani, hogy az amerikaiak szorgalmasak, keményen dolgoznak, jó termékeket gyártanak, nem olyanok, mint az európaiak, akik lusták, nem dolgoznak, magyarokra nem vonatkozik, csak egy részére, de összességében egy pénz ereje hosszú távon a gazdaság erejétől függ. Ugye az angol font akkor volt erős, amikor az angol világbirodalom volt, a dollár akkor volt erős, amikor az amerikai gazdasági birodalom volt, a yuan akkor lesz erős, amikor a kínai világbirodalom lesz. Mondjuk a svájci frank az kivétel. A svájci frank az, egyébként a forint is akkor volt erős, csak Mátyás király idejében, vagy Szent László idejében, vagy nem is tudom, akkor nem forint volt. De igazából ugye akkor volt jó pénz, amikor a magyar királyság is olyan erős volt. Ha hiszünk ebben, hogy egy pénz ereje hosszú távon azért igazodik a gazdaság erejéhez, akkor azt gondolja, a dollár az még lesz a mostaninál erősebb is, lehet, hogy még lesz gyengébb is átmenetileg, de Amerikában megvan a megújulási képesség és az innovatív társadalom, amit Európában nem nagyon látok. Volt egy öreg tőzsdés barátom, még gyorsan ezt elmesélem, André Kosztolányi, aki ilyen nagy-nagy spekuláns volt, és ő mesélte nekem, hogy Amerika és Európa között mi a különbség, hogy egy amerikai megszületik, egy csecsemő, és az első kérdése az az, hogy hol lehet üzletelni. Miben lehet üzletet sem? Európai, német, ő németre mondta, egy német csecsemő megszületik, első kérdés az, hogy mennyi lesz a nyugdíjam? Tehát ez a szemléletbeli különbség, ez Amerikát azért jobban húzza. Én inkább Európa jövőjétől félek egy kicsit, mert általában véve az európaiak ugye rendkívül kulturáltak, de nem szeretnek dolgozni. És ez meddig marad így, az nehéz mondani, de erre nehéz erős gazdaságot építeni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és minden jót kívánok önöknek a pedagógia terén. Ja, nem akarom mondani, hogy az önök kezében van az ország jövője, mert olyan lesz az országunk, hát ez így van, olyan lesz az országunk, amilyen gyerekeket nevelnek, önök is, meg persze a szülők is, de kívánok hozzá minden jót, és mondom még egyszer, hogy én azért hosszabb távon optimista vagyok, tehát úgy gondolom, hogy Magyarország jó ország lesz, csak hát el kéne találni a jó gazdaságpolitikát. És ebben kívánom, hogy önök is tegyék meg, amit meg kell tenniük a saját helyükön mindenkinek.